arról a Zsoltárról szeretnék beszélni ma reggel, ma délelőtt, ami úgy kezdődik, hogy, és most még nem olvasom fel, csak úgy kezdődik, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úrházába. És úgy így együtt énekeltünk, és dicsértük Istent. Szerintem sokan átélhettük ennek a Zsoltárnak a kezdő szavait, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, hogy gyere, 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 menjünk el az Úrházába. Menjünk el az Úrházába. És mindjárt fel fogom olvasni ezt a Zsoltárt. Igazából ma ennek a Zsoltár kapcsán így a gyülekezetről lesz szó. És a mi gyülekezetünkről lesz szó ezen belül. És ez a 122. Zsoltár lesz. De csak így rövid bevezetésként hagy mondjam azt, hogy ez a száz, tehát hogy a Zsoltárok az egy imádságok, és ez egy gyűjtemény. És a gyűjteményen belül vannak gyűjtemények, és ez egy ilyen gyűjtemények közül az egyikben van, ami a 120-tól a 134. Zsoltárig tart. És ez 15 Zsoltár, aminek az a felirata, hogy Zarándok Zsoltár, Zarándok énekek, amit akkor énekelt Isten népe, amikor évente körülbelül háromszor így felment Jeruzsálembe, Isten házába, és ez egy, képzeljétek el, egy ilyen többnapos zarándokutat, ami különböző részeiről Izraelnek indult, és mentek, csapatokban mentek fel ünnepelni Istent, ünnepelni a megváltást, ünnepelni Isten jelenlétét, Isten valóságát, és hogy énekelték ezeket a zsoltárokat, és most nem fogok belemenni, mert ez nagyon-nagyon izgalmas, de ezen az úton így hogy készítették a szívüket, és készültek az ünneplésre. És a 122. Zsoltár az így szól, hogy örvendeztem, örültem, amikor azt mondták nekem, menjünk fel az Úrházába. És ez egy ilyen zarándok Zsoltár, ahol együtt mentek és készültek. És most így fogom felolvasni nektek a 122. Zsoltárt ezzel a gondolattal, ahogy ez hangozhatott számukra, és ahogy ez hangzik számunkra most, itt a 21. században, 2023-ban, 122. Zsoltárének fölmenetelkor Dávidtól. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úrházába. Lábunk ott áll kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város, ahova följárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei bizonyságul Izraelnek, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességért, legyenek boldogok a téged szeretők, békesség legyen várfalait között, csöndesség palotáidban, testvéreim és barátaimért hadd mondhassam béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked. Hát ez a Zsoltár, ez erről szól így, az Úr házáért, házáról. És ez a Zsoltár, ahogy nagyon-nagyon sok Zsoltár, amit kifejez, az először is kifejez olyan sok mindent Istenről, és aztán kifejez olyan sok mindent rólunk. És kifejezi azt, hogy így az azonosságunkról, hogy az azonosságunk az két irányú, hogy először is az Úrhoz tartozunk, így a megváltás révén, és aztán az Úr népéhez tartozunk. Hogy ami az ő szövetséges népéhez tartozunk, és hogy a Bibliában ez az identitás, ez két irányú, az Úrhoz, meg az Úr népéhez való tartozás. És tudjátok, amikor erre gondolunk, vagy egy Zsoltár kapcsán, vagy az életünk kapcsán, vagy annak kapcsán, ahogy veszük az úrvacsorát, és a szövetségre gondolunk, mindig két irányú ez a szövetség, mert mi egy individualista kultúrában élünk, és azt gondolom, hogy ez az Úrhoz való tartozás jelenti csak, de nem, ez az Úr népéhez való tartozásunkat jelenti. A szövetségben vagyunk az Úrral, és szövetségben vagyunk egymással, szövetségre léptünk, és az Úr szövetséges népéhez tartozunk, és hogy ez nem csak egyéni, hanem közösségi is. Nem csak egyénként vagyunk, hanem közösségként is van egy identitásunk, mint az Úr népe, és ez igaz most, és ez igaz lesz az örökkévalóságban, ahogy ott leszünk az Úr előtt, mert nagyon-nagyon nyilvánvaló lesz, hogy ez rólam szól, de nem csak rólam, ez rólunk szól. A Bibliának az egész nyelvezete erről szól. Az Úr, amit tanított az imádságot, a mi atyánk is azt mondja, hogy mi atyánk, és nem én atyám, hogy az Úr népéhez tartozom, az Úr népének része vagyok, az Úr munkájának a része vagyok. És az új szövetségben ez nyilván nem Izrael népéhez való tartozásunkat, hanem az új szövetségi népéhez, a gyülekezethez való tartozásunkat jelenti. Ezen belül a helyi gyülekezetben tudom ezt megélni praktikusan, hogy ne legyen ez elvont, ne legyen ez távoli, ne legyen ez túlságosan valamilyen költői vagy idealisztikus, hanem a helyi gyülekezetben élem meg az Úr népéhez való tartozásomat, az Úr népében való identitásomat, hogy ne legyen ez túlságosan egy ilyen fogyasztói kultúra, hogy valahol, ahol csipegek innen, onnan, amonnan, hanem legyen ez valóságos, ahol megfizetem az árat, ahol közösségként megéljük az Istennek a valóságát, és ez a gyülekezet, ez a helyi gyülekezet. És nem tudom, hogy biztosan észreveszitek-e, vagy szerintem lehet, hogy rosszul kezdem, nem veszük észre, biztos. Tudjátok, a kultúra, amiben élünk, a kor, amiben élünk, az olyan, mint a halnak a víz. Így amikor megkérdezed a haltól, hogy na milyen a víz, akkor azt fogja mondani, bár nem hiszem, hogy beszélgetünk halakkal, de azt mondaná, hogy milyen víz. Milyen vízről beszélsz? Hát az a víz, amiben élsz. Az számára természetes, és számunkra is a közeg, amiben élünk, természetes. Látnunk kell, hogy egy individualista kultúrában élünk. Egy fogyasztói kultúrában élünk. Ezek a teljesen természetes dolgok, hogy én csipegek, én kívülálló vagyok, én megválasztom, én megválogatom. Ami nekem jó, mert ez az egész rólam szól. Én vagyok ennek a középpontjában, és ez az egész valahogy az én boldogságomat kell, hogy szolgálja, az én nekem kell, hogy hasznot hajtson. És ahol úgy érzem, hogy ez már nem szolgálja az én boldogságomat, nekem nem hajt már hasznot, akkor ez lecserélhető, eldobható, felcserélhető, megkérdőjelezhető, mert egyszerűen ilyenek vagyunk most a 21. században. És egy helyi gyülekezethez való tartozás, egy helyi gyülekezetnek szerves részének lenni, az rengeteg alázattal jár. Rengeteg alázatot kér, rengeteg meghalást kér. Az én individualista jogaimnak a megnyírbálását, csak úgy, ahogy egy családhoz való tartozás, az nagyon sok mindennek a korlátok közé való szorítását, egy házasság, az nagyon sok szabadságomnak a feladását kéri, az Isten népéhez való tartozás is, nagyon sok alázatot, igazodást kér, de mégis életátformáló. Élet megformáló, és megformál bennünket, hogyha engedjük. Úgyhogy gyertek velem, hagy érintsek pár dolgot. Ez, így indulunk, hogy örvendezem. Amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. És hagyj kérdezzem ezt a kérdést, ez egy ilyen prédikátori kérdés, olykor alantas kérdés is, majd meg fogod látni miért, akár lehet, hogy meglátod, de mégis egy jó kérdés, hogy hagyj kérdezzem, hogy hogy van ez veled a te életedben. El tudod ezt mondani, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Megéled-e te ezt az életedben, hogy örvendezel, hogy elmész az Úr házába, hogy fontos-e neked Isten háza, hogy szereted-e az Isten házát, hogy izgatott tudsz-e lenni, vagy izgatott vagy-e Isten háza felől, nem a saját házat, hanem Isten háza felől, hogy építed-e Isten házát. És amikor ezt olvassuk, hogy az Úr háza, és ez a Zsoltárnak itt az első versében van, és a Zsoltárnak a 9. az utolsó versében keretesen, akkor mikor ez íródott, akkor egy fizikai házról volt szó, ami Jeruzsálemben volt, ahova felmentek Isten népe. De az Új Szövetségben olvasjuk és látjuk, hogy ez nem egy épületről, egy fizikai épületről szól, hanem egy olyan templomról, ami húsvér templom. 1 Korintus 3-ban a gyülekezet, az Istennek a háza, az a gyülekezetről van szó, egy húsvér templomról szól. Ezt olvassuk Efézus 2-ben, és hagyj olvassak fel egy-egy verset ezzel kapcsolatosan. Efézus 2, 19-22-ig azt mondja, hogy ezért, tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten házanépe vagy családja. Akik az apostolok és a proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban. Akiben ti is együtt épültök a szellem által, Isten hajlékává. Megvan? Tehát, hogy az Isten háza, 21. versben, egy épület, egy egész épület, ami össze van most illesztve az Úrban, a Krisztusban. Tehát ez egy épület, de nem fizikai épület, hanem emberekből álló épület. Az Isten háza, 21. vers, benne növekszik szent templomá, tehát hogy ez egy templom, ami az Új Ószövetségben egy templom volt, most egy emberekből álló szent templom, ami épül, ezek vagyunk mi. És a 22. vers, akiben ti is együtt épültök, a szellem által Isten hajlékává. Tehát ez Istennek a lakhelye, Istennek a hajléka, az egyház, a gyülekezet, és konkrétan a helyi gyülekezetben ezt tapasztalható meg, Isten háza, szent templom, Isten hajléka. 1 Péter 2:5, és ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. És most itt megállunk, mert utána beszél a Szentpapságon, egy másik képet hoz. Figyeljetek, ezek metaforák, ez tudom, hogy nem irodalom óra most, de metaforák, és én nem vagyok irodalomtanár, de ezek metaforák, ezek képek. Hogy ti, mint élő kövek, felépültök, mint ahogy az Ószövetségben ott voltak a kövek, és kövekből építették fel az Isten házát. Most is kövekből épül, de csak hogy jobb legyen a kép, élő kövekből épül fel ez a szellemi vagy lelki-szellemi ház, az Isten háza. Úgyhogy örvendeszek, amikor azt mondják nekünk, menjünk el az Úr házába. És legalább négy igazságot látunk a gyülekezettel kapcsolatosan. Hagy érintsem ezt a négyet ezekből a versekből. Az első, hogy Isten háza, a gyülekezet szép. Jó? Szép. Ez a harmadik vers. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város. Tehát, hogy a gyülekezet szép, szépen épült, jól egybeszerkesztett, és el tudott képzelni a zarándokokat, ahogy mentek, és igazából már a másik versben ott van, hogy már megálltak a lábaik, tehát beérkeztek, odaérkeztek Jeruzsálem kapuiba, és ezt énekelték, hogy te szépen épült város, te jól egybeszerkesztett város. Ez szép, ránéztek, ez szép, esztétikus, gyönyörű, szép fizikailag, szép lelkileg, szép szellemileg, hogy megmozgat bennünk olyan dolgokat mozgat meg bennünk, mit más nem mozgat meg bennünk, szép, fizikailag is szép volt valószínű Jeruzsálem, ahogy mentek, arról beszél, hogy ez jól egybeszerkesztett, a héber elképzés, ez kompakt, ez egybe van, hogy kövek, amik épültek, nem az, hogy csilicsálé, az egyik így van, a másik úgy van, hanem tudjátok, ezek a nagy kövek, amikből építették, és erről olvasunk a Bibliában, a Salamonnak a kőbányáiban, ezek a nagy, óriási kövek, és ezeket, ahogy így kifaragták, egymás mellé tették, egymásra tették. És olyanok voltak ezek a kövek egymásra téve, hogy nem lehetett kivenni az individuális köveket, vagy az egyéni köveket, az egész úgy egyben volt. Jól egybe volt szerkesztve. Ez nem olyan, hogy hát itt van ez a kő, meg ott van egy másik kő, meg egy harmadik, hanem az úgy egyben volt. Értjük így? Egybe lett szerkesztve, össze lett rakva. És ezt tapasztalják meg. Fizikailag látják, de nem csak fizikailag, valahogy lelkiekben is. Tudjátok? Valahogy így szellemiekben. Mert most ez most nem valamilyen városnéző túra, ahol azt mondják, jaj, de szép ez a halászbástya. Bocsánat. Jaj, de szép a dóm tér, az árvízi emlékmű, jaj, de szép a... Segítsetek! A kakasos templom, igen. Köszönöm szépen, így van. De szép. Tudjátok, hanem ez valahogy úgy... Figyeltek, hogy ez úgy az Isten jóságával, az Isten nagyságával, az Isten jelenlétével, így azokkal az emlékekkel, ahogy így megéltük már sokszor az Isten örömét az Isten népébe, ahogy a szellem megérintette a szívünket, ahogy Jézus áldozata megindította, hogy egymástól hallottunk bizonyságokat, láttuk egymást, halljuk egymást énekelni, látjuk az árat, amit fizetünk, látjuk a Krisztus élet átformáló munkáját egymásban, látunk megváltásokat, látjuk Isten munkáját, és ahogy azt tudjuk mondani, hogy ez szép. Ez szép, oké, ez több, mint fizikai, ez lelki, ez szellemi, ez gyönyörűséges, ez jól egybe lett szerkesztve, ez jól össze lett téve, hogy a gyülekezetben van valami nagyon szép, ahol Istennek a terve kibontakozik, az Istennek a rendje megmutatkozik, az Isten munkáját láthatjuk, ahol egy másik zarándok zsoltárban, a 131-ben azt tudjuk mondani, mi szép, és mi gyönyörűséges, mikor egységben vannak a testvérek. És valahogy ez gyönyörű, valahogy ez szép. Valahogy ez gyönyörű. És tudjátok, tudom, hogy mindig van valami egy közösségben, ami átmegy nehézségeken, próbákon, megtöréseken, és előbb-utóbb minden közösség átmegy, ahol látunk csúnyát, és látunk emberit, és látunk olyat, ami valahogy ezt a szépet össze akarja zúzni, és tönkre akarja tenni. És ilyenkor a szívünkben olyan könnyen van egy háború, vagy egy vita, amikor ezt halljuk akár, hogy szép, hogy tényleg mennyire szép. Tudjátok, ez a 131. Zsoltár, mi szép és mi gyönyörűséges, ez egy állókép. Ebben a Zsoltárban most nem erről beszélek, de ebben nem, ez nem egy dinamikus kép, ez nem egy mozgókép, ez egy fénykép. Hogy amikor egységben vannak a testvérek, az csak szép. Az tényleg szép. Mikor képesek önk egymást vigasztalni, egymást bátorítani, egymást meghallgatni, és valahol kapcsolódni, kötődni, együtt megélni az életet, és vannak ezek a pillanatképek, állóképek, akkor ez valóban megtapasztaljuk ezt a szépséget, amely aztán magával vagy kísér bennünket a nehéz időszakokban, a völgyekben is, megértve, hogy Istennek van egy terve, van egy munkája, és hogy a gyülekezet az valóban szép, akkor is, amikor lehet, hogy a saját tapasztalatom most másként beszél, de van bennünk egy, vagy lehet bennünk, nem mindig van is, de van bennünk egy elfogultság, mert megtapasztaljuk Isten valóságát ebben. Úgyhogy ez az első, hogy szép. A másik az egység. Én magamnak kikapcsolom ezt a fűtést, remélem, hogy nem fogjátok érezni, mert szédelgek. A másik az, hogy egység. Van egy szépség, és aztán van egy egység. Mert a különbözőségeken túl azt is mondja, hogy jól egybeszerkesztett, de nézd meg, a negyedik versben azt mondja, ahová feljárnak, följárnak, látjátok, ez szegedies, följárnak, na, jó, megvan, följárnak, tudta, Károli tudta. Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei. Tehát, hogy ezek a törzsek feljárnak, hogy figyeltek, annyi különbözőség van egyébként. És ezeknek egy jó része jó különbözőség. Így van, hogy ezek a törzsek valamelyik a hegyen lakik, valamelyik a völgyben, valamelyik a tengernél lakik, valamelyik a tónál, a galileai tónál, valamelyik halászik, valamelyik, tudod, a Jordánon túl van, valamelyik a sivatag közelében, a Negev közelében, valamelyik a Galileában, ami zöld és gyönyörű, másból élnek. A mindennapjaik lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon mások, de megtapasztalják azt, amit mi is megtapasztalunk, hogy följárnak a nemzetségek, az Úrnak a nemzetsége, és megtapasztalnak valami egységet, megtapasztalnak valami közös identitást, hogy lehet, hogy a te munkád nagyon más, mint a másik munkája, lehet, hogy a te társadalmi helyzeted, vagy anyagi helyzeted más, mint a melletted lévő testvéré. Lehet, hogy az egyik házas, a másik egyedülálló. Lehet, hogy az egyik idős, a másik fiatal. De mégis ezek a különbözőségeken messze túlmutat az a közös identitás, az a közös valóság, hogy mit jelent Isten megváltott népeként élni. Hogy amikor együtt dicsérjük őt, és együtt éneklünk neki, ugyanaz mozog a szívünkbe, ugyanaz van bennünk, ugyanaz mozdít bennünket hálára és örömre, és hogy van egy egységünk Istenhez való és a népéhez való tartozásban. Hagy olvassak nektek egy másik igerészt, Efézus 4-ből, ami ugyanezt fejezi ki, 1-től 6. versekig. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket én, Aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben, ezért mondtam, hogy sok-sok alázatra van szükség. És igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Tehát, hogy a szellemnek azt az egységét, amit nem harcoltunk, nem eljutottunk, hanem kaptuk. Kaptuk, mert Isten népe vagyunk. De tartsátok meg azt a békesség kötelékébe. És miért? Azért, mert a negyedik versben egy a test, egy a szellem, mint ahogy egy reménységre szól az elhívásatok, egy a reménység, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és az Atya mindeneknek, aki mindeneknek felette van, mindent áthat és mindenben jelen van. Itt hét dolog van, ami egy, és csodálatos a gyülekezet szép, és az egységről beszél, ami ott van köztünk, és ahogy együtt zarándokolunk, és egyek vagyunk, ugyanaz a célunk, a reményünk, az Istenünk, a megváltásunk, és a különbözőségeken túl itt vannak ezek, amik összekötnek. Aztán a harmadik, hogy a gyülekezet az Isten dicséretére van. Tehát, hogy az Isten dicséretére van. Ez a negyedik vers. B része azt mondja, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Kicsit begyorsítok, jó, ugrok nagyokat. Tehát, hogy olyan könnyű számunkra úgy gondolkodni, hogy a gyülekezet számomra van, meg részemre van, meg rólam szól, meg valahogy úgy a saját megtapasztalásomra van. De tudjátok, ez így egy másodlagos dolog az Istennek. Úgy másodlagos, hogy nem ez a fő iránya. A legfőbb iránya, hogy az Isten megváltott népe az Isten dicséretére van, az Isten dicsőségére van, hogy legelsősorban Isten dicséretére vagyunk. És ez csak másodlagosan hasznos számunkra, mert hasznos számunkra, de nem egy ilyen fogyasztói szemlélettel közelíti meg, hogy mit ad nekem, hanem hogy hogyan hasznos, hanem ez Isten dicséretére van. És gondolkodjunk így a gyülekezetről, hogy ez miként dicsőíti az Úr Jézus Krisztus, mit igen dicsőíti a mennyei atyát, az egységünk, a szeretetünk, ahogy együtt éneklünk, ahogy együtt az igében egyek vagyunk, ahogy együtt éljük meg ezt a zarándok utat, és ahogy ez Isten dicséretére van. 1 Péter 2-ben, hogy ti magatok is, mint élőkövek, az 5. versben, amit már olvastunk, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, és ez fejezik ki, tehát az első metafora a ház, de a másik az, hogy szent papság vagyunk. Hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Tehát erről beszél, hogy mi egy szent papság vagyunk, és hogy ez az egész, ez legelsősorban egy szellemi áldozatról szól, ami kedves Istennek, a dicséretnek, a hálának az áldozata. Az, hogy kifejezzük felé azt, amit a világ nem tud és még nem ismer, hogy milyen jó Isten, kifejezzük felé, hogy mennyire hálásak vagyunk azért a végtelen áldozatért, amit nekünk hozott, hogy mi felismerjük az ő nagyságát, az ő szépségét, az ő jóságát, és Isten elhívott népe vagyunk az ő dicséretére. Aztán a negyedik, amit látunk, az az Isten igéjének a hirdetése, ami ott van az Isten népébe, tehát szépség, egység, hogy dicséretére vagyunk, és hogy az Isten igének a hirdetése az 5. versben, mert azt mondja, hogy mert ott állnak az ítélő székek Dávid házának székei. Figyeljetek, ezek ítélő székek voltak, gyakorlatban ez bíróság volt, ami az Istennek az ítéletét különböző helyzetekben, különböző szituációkban kellett megadniuk, ugye az ige szerinti, az Isten bölcsessége, igazsága szerinti ítéletét. Tehát ez azt jelentette, hogy ezekből az ítélésszékekből jöttek ki az ítéletek, ami azt jelenti, hogy az Istennek a döntései, határozatai, Istennek a döntései, az Istennek az igéje az adott szituációra alkalmazva. És ugyanígy az Isten gyülekezetében megtapasztaljuk az Isten igéjének, vagy az Isten igének a hirdetésének az áldását, a hasznát, az erejét, hogy az Isten igéje hirdetve van, és hogy az Istennek ezek az ítéletei, amik az életünkben kiegyenesítenek dolgokat, az életünkben helyre tesznek dolgokat. És ezért is fontos a gyülekezet, mert ott vannak ezek az ítélőszékek, úgymond, ahogy a Zsoltár fejezi ki. És én, nem csak én, hanem mi mindannyian azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon fontos az Isten igéjének az egyéni olvasása, nagyon kulcsfontosságú az egyéni gondolkodás, elmélkedés az Isten igéjén. De olykor az a saját olvasásunk tudatalatt, az olvasásunkat tudatalatt kondicionálja a kultúra, amiben élünk, a saját tudatlanságunk és előítéleteink, és ezért fontos az a tanítás, az igének az a hirdetése, ami egy helyi gyülekezetben van, mert az segít egy szélesebb, nagyobb képet látni, akár a saját vakfoltjainkra rámutatni, akár a saját tudatlanságunknak a gödréből kihozni, akár a saját előítéleteinkre rámutatni, és egyszerűen az Istennek, az igének a hirdetése segít bennünket, mert szükségünk van rá. A külön négy dolog, a gyülekezet szép, a gyülekezetben lévő összeillesztettség, egység, amiről ez a Zsoltár beszél, aztán a gyülekezet Isten dicséretére van, és hogy az Isten igének a hirdetése itt van. Nyilván most csak a Zsoltárt érintve, amit látunk, és befejezésként hagy érintsek két dolgot, amire hív minket, mert két dologra aktívan hív minket a Zsoltár, ahogy az úrházában vagyunk, az első az imádság a gyülekezetünkért, a második, hogy tegyünk a gyülekezetünkért. Jó? Hagy érintsem ezt. Az első az imádság a gyülekezetünkért. Néznek, 6., 7., 8. vers. Erről szól. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők, békesség legyen várfajlai csöndesség palotájában, testvéreim és barátaimat, hadd mondhassam béke veled. Tehát imádság, könyörgés a gyülekezetért. És itt el is mondja, hogy miért imádkozzunk. És miért fontos imádkozni a gyülekezetért, adott esetben a mi gyülekezetenkért. Két dolgot mond, hogy békesség legyen, a második dolog, amit mond, az a bővölködés, vagy igen, bővölködés, amit kifejez. Mert igazából, ha megnézed mindegyik versben, amit most felolvasom, ott van a békesség, a békesség, a békesség. Tudjátok, ez a békesség, ez a héberben, ugye ez a shalom, ez nem csak a háborúnak, a polgárháborúnak a hiányát jelenti, hanem ez egy ilyen teljességet jelent, egy ilyen békességet jelent, egy olyan fajta békességet, ami egy virágzás, egy gyümölcsözés, egy teljességet. És erre nagy szükség van minden gyülekezetben, nagyon szükség van rá, hogy ezt védjük, hogy ezért imádkozunk, hogy ezért tegyünk. Mert amikor egy gyülekezetben békesség van, akkor ez egy hatalmas, hatalmas ajándék, amit Isten ki tudja bontakoztatni a bővölködést, A másik szó, képzeljétek el, ez a bővölködés, amit mond, azt mondja, hogy csöndesség a palotáidban. A héber szónak a gyökere igazából pihenést jelent. A gyülekezetben, amikor egy nyugodt hozzáállás van, amikor tudjuk, hogy minden rendben van, mert Isten felettünk van, velünk van, értünk van Jézus Krisztusban. És hogy erre szükség van. Mert amikor egy gyülekezetben ott van ez a békesség, ott van ez a csöndesség, ez a nyugalom, ez a bővölködés, akkor ez egy hatalmas áldás. Nemzedékek nőnek fel, és vannak egymás mellett, úgy, hogy a világban nem. Idősek és fiatalok, nyugdíjasok és gyerekek, megtérők vannak és megtérések vannak. Életek formálódnak át, aminek bizonyságai vagyunk. Bemerítkezők vannak, gyerekek születnek, házasságok kötődnek, tizenévesek növekszenek fel, és lesznek fiatalok és ifjak. És nem véletlen, hogy az ördög nem akarja, hogy békesség legyen egy gyülekezetben, és meg akarja mindenképpen zavarni a gyülekezetet. Mert ez egy hatalmas kincs, amikor ott van. És nem akarok hosszan beszélni, csak azt szeretném mondani, hogy ez a Zsoltár, ez arra hív, hogy imádkozzunk ezért, de ha még egyszer elolvasod a Zsoltárt, és még kétszer és háromszor ezen a héten, és négyszer, azt is látod, hogy nem csak egy ilyen felszínes imádság, hanem valahogy ez a szívnek a vágya, hogy ez az ő szívének a vágya, hogy békesség legyen, hogy csöndesség legyen, hogy virágzás legyen, hogy már megérti, mert így fejezi ki ebben a Zsoltárban, hogy a testvéreim és a barátaim, hagyd mondhassam, hogy békevet, tehát, hogy az Isten népének ez olyan jó, ez annyira fontos. Ezért imádkozzunk a gyülekezetért, és imádkozunk a gyülekezetünkért. A másik az, hogy tegyünk a gyülekezetünkért. Ez a másik, amire hív. Ez a záró vers, a 9. vers. Nézd meg! Azt mondja, hogy az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánjak jót neked. És a magyar egy kicsit ügyetlenül jön, mert inkább egy kívánságot fejez ki, de a héber az azt mondja, hogy hadd keressem a javadat. Vagy hadd keressem azt, ami jó neked. Tehát, hogy hat aktívan, cselekvően, hat keressem az Isten népének a javát, a gyülekezetnek a javát, a helyi gyülekezetemnek a javát. Úgyhogy hadd hívjalak én is titeket erre a két dologra. Az egyik az imádság, a másik pedig, hogy a gyülekezetünknek a javát keresni. Hogy keresd a javát. Keresd aktívan a javát. Hogy ne mondd azt, hogy majd biztos valaki más keresi a javát. Majd biztos vannak ebbe a gyülekezetbe olyanok, akik keresik a javát. Jó? Tehát ne mondd azt, hanem mondd azt, hogy Isten kegyelméből én szeretném a javát keresni az én gyülekezetemnek. Jó? És most nem fogom elmondani, hogy mi módon lehet keresni a javát a gyülekezetnek, az összes, mert rengeteg módja van, és rengeteg apró módja van, de erre hív minket ez a Zsoltár, hogy keressük a javát. Miután elmondja, hogy milyen szép, és hogy milyen az egység, és milyen az Isten dicséretére van, és hogy milyen az, hogy az Isten igéje hirdetve van, de keressük a javát, csak egy-egy példa azáltal, hogy valóban eljövünk egy Isten tiszteletre, és eljövünk, és nem csak távolról figyeljük, mert figyelj, nagyon sokszor ezáltal minden alkalommal hozzáadunk, a javát keressük. Mikor hűségesek tudunk lenni, mikor rendszeresek vagyunk, mikor elkötelezettek vagyunk, mikor benne vagyunk a gyülekezet életében. Aztán javát keressük azáltal, amikor kapcsolódunk valóban egymáshoz közösségben, beszélgetésben, házi csoportban, ima alkalommal, egyszerűen csak áthívva egymást, tehát hogy valóban az Isten népéhez, az Isten embereihez ez kapcsolódunk, és közösséget élünk meg, közösségben vagyunk, akkor a javát keressük. Hozzájárulunk egymás épüléséhez, egymás terhének a hordozásához, egymás szükségének a betöltéséhez, ekkor a javát keressük. Aztán azáltal is, hogy vállaljunk felelősséget a helyi gyülekezetünkben. Tehát, hogy felelősség teljesen gondolkodjunk. Gondolkodj felelősség teljesen a helyi gyülekezetedben. Mert Isten ide helyezett, Isten ide ültetett el téged, akkor gondolkodj felelősségen, ugyanúgy, ahogy felelősség teljesen gondolkodsz a munkádban, a családodban, a pénzügyeidben, ugyanígy felelősséget a feladataidban, ugyanígy gondolkodj a helyi gyülekezetedben is felelősséggel. Isten nem azt mondja, hogy az egyikben vagy a másikban, hanem azt mondja, hogy gondolkodjon felelősség teljesen, felelősség vállalásban, valamilyen területen, részében, hogy aktívan kivedd a részedet a gyülekezet épülésében és építésében. És tegyük ezt közösen, alázatosan, Isten miatt, Isten előtt. Kitartóan, rendszeresen, mint hogy itt a zarándokok is együtt mentek, és tudjuk azt, bízunk abba, hisszük azt, hogy Isten fogja szépen összerakni a részeket, mert erről olvastunk, nem? Hogy Isten fogja összeilleszteni ezt, Isten fogja egybe szerkeszteni ezt az ő dicsőségére, a gyülekezet erősödésére, épülésére, és az elveszettek elérésére. Úgyhogy majdnem azt mondom, hogy ámen, de még hagyd ne mondjam azt, hogy ámen. Miután hívtalak benneteket ezekkel a versekkel az imádságra, és hogy tegyünk a gyülekezetünkért, még egyszer hagy induljak el az elejétől, amit így olvastunk, hogy örvendezem, amikor azt mondják, menjünk el az Úr házába. Úgyhogy hagyd kérdezzem még egyszer meg, hogy van ez a te életedben. El tudod-e te ezt mondani a te életedből, a te életedben, hogy örvendezel, amikor azt mondják, menjünk el az Úr házába. Most nem úgy értem, hogy minden alkalma van, hogy eljövünk, már szó szerint egy istentisztelet, és elvonszoljuk magunkat, most nem erről, de hogy alapvetően, hogy fontos-e az Isten háza neked? Szereted-e az Isten házát? Izgatott vagy-e az Isten háza felől? És hogy építed-e az Isten házát? De nem itt akarom még most se befejezni. Mert, tudjátok, a régi kommentárok, az igazán régi kommentárok, nagyon-nagyon sokszor, amikor megfognak egy zsoltárt, elsősorban nem ránk alkalmazzák ezt. Ez egy nagyon modern gondolkodás, hogy minden rám alkalmazódik, de elsősorban nem a mi szánkba teszik ezeket a zsoltárokat. És most nem megyek bele teológiai, hogy miért, de nagyon helyesen a Krisztus szájába teszik a zsoltárokat, ahogy a Krisztus mondja őket legelsősorban, és majd csak utána mi. Ezt a zsoltárt, majd a végén fel fogom olvasni, bele tudod-e tenni, bele tudjuk-e hallani Jézus Krisztusnak a szájából, ahol ő azt mondja, ahogy itt él a földön 2000 évvel ezelőtt, ezt mondja, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. először is történt-e ilyen, hogy ő felment az Úr házába, olvassuk, 12 évesen is felment, rendszeresen máskor is olvassuk, felment az Úr házába, énekelve a többi zarándokkal ezt a zsoltárt, örvendezem, amikor azt mondták, menjünk el az Úr házába. A Krisztus elmondja ezt a zsoltárt. De nem csak elmondja ezt a zsoltárt és a többi részét is, hanem izzik a szívében ez a zsoltár, mert nem csak arról az évi három alkalomról beszél, hanem ez ég a Krisztusnak a szívébe ez a zsoltár. És ezt az apostolok is ismerik és látják, mert amikor megtisztítja a templomot a szolgálata elején és a végén, akkor azt mondják, hogy ezt azért tette János 2-ben, a 17. versben, mert azért tette mindezt, hogy beteljesedjék az írás, a 69. zsoltár, a te házad iránti féltő szeretet emész engem. Tehát ránéznek Jézusra, és azt mondják, hogy Jézus Krisztusnak a szívének a közepén van ez a zsoltár, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem, emészt engem. Hogy Isten házát annyira szeretem, hogy ez emészt engem. Kiről szól ez a zsoltár? Elsősorban rólad vagy rólam? Nem. Hanem Krisztusról szól ez a zsoltár, aki úgy jön el ebbe a világba, és azért jön el ebbe a világba, mert az Isten házáért való égő szeretet emészti fel, és mennyire emészti fel? Megvan? Megvan, mennyire emészti fel? Míg nem ott van a Golgotai kereszten, teljesen felemészve, teljesen elemésztve. Miért? Az Atya házáért, hogy házat építhessen az Atyának, Isten igazi házát, ami emberekből áll belőled és belőlem. És épül mind a mai napig. Mert a mi Urunknak, a szívének a legmélyebb vágya, hogy az ő házáért, az Isten házáért való szeretet emészti őt. És aztán ilyen módon alkalmazandó ez ránk. Ilyen módon vonatkozik ez ránk, ahogy mi hozzá tartozunk, mert minden, ami ő rá vonatkozik, vonatkozik ránk, mert az ő népe vagyunk. És ahogy, és ezzel fejezem be, amilyen mértékben látom ezt, hogy ez mennyire nem rólam szól, hanem az Isten tervéről, az Isten szépségéről, amiért eljött az Úr Jézus Krisztus, amilyen mértékben látom ezt, amilyen mértékben értem ezt, amilyen mértékben tudom ezt mélyen az életemben, olyan mértékben tudom én is azt mondani, és nem csak a szavaimmal, hanem egyre mélyebben a ekkora lényemmel, hogy örvendezem, amikor azt mondják, menjünk el az Úr házába. És így olvasom el még egyszer nektek a zsoltárt, és így imádkozzunk, jó? Hajtsuk meg a fejünket. És hagy olvassam így nektek. Ének fölmenetelkor Dávidtól. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Lábunk ott áll kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, hogy ott dicsérjék az Úr nevét, Mert ott állnak az itt élő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen várfalait között, csöndesség palotáidban. Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd keressem a te javadat. Mennyei atyánk! Bele pillantottunk a Zsoltár segítségével a te szívedbe, az Atya szívébe. Amit a fiú szívébe látunk, Isten örökké való tervébe, és abba a szenvedélybe, ami ott van, hogy ház épülhessen, de kőház, hanem húsvérház az Istennek, az Atya háza, amely az imádság háza minden nép számára. És köszönjük ezt neked. És köszönjük azt is neked, hogy mi részei lehetünk ennek, összerakva, összeillesztve, belerakva a megváltás tervében. És azt is köszönjük neked, hogy ma reggel ezt észlelhetjük, érzékelhetjük, tapasztalhatjuk. Lehet, hogy nagyon kis módon, nagyon apró módon, de mégis köszönjük neked. És köszönjük az ezzel járó valóságot és reménységet, hogy itt Szegeden ezt megélhetjük, és hogy tudjuk, hogy ennek a kialakulásában, épülésében, egybeszerkesztetésének a része vagyunk, és köszönjük neked. És azért is imádkozom, Atyám, hogy hogy találjuk meg ebben az aktív részünket is, az imádságos részünket és az aktív, és hogy egyes egyenként, ahogy most itt vagyunk, hagyd találjuk meg, hogy miként tudjuk mi építeni ezt a házat, mi hozzájárulni ezzel a szívvel, mi beleadni a mi részünket, hogyan tudunk mi hűségesen, mi rendszeresen, mi személyre szabottan az ajándékainkkal hozzájárulni ahhoz az építkezéshez, amelyet te végzel. Segíts ebben nekünk, ébresz fel a szívünket, helyezd bele minket, vezess ebben. És aztán imádkozunk a városunkért, Szegedért, és imádkozunk azért, hogy ahogy ez a békesség, ez a szépség, ez a építmény gyarapszik és növekszik, hagyd legyen ez sokak megtérésére, megbékélésére, a családodba való bekeresztelésére. Imádkozunk azért, hogy te ébresz fel az embereket a városban, te döbbenj rá a szükségüket rád, te mutasd meg a zsákutcákat, amiben élnek. A te szellemeddel te végezz egy ilyen munkát az egész városban, az egész országban, ahogy építed a te házadat. Köszönjük neked. Áld meg a további közösségünket, hogy dicsérünk téged, és együtt vagyunk Jézus nevében. Amen.